Jó napot kívánok! Stuber Andrea vagyok, ez itt az Ahol Eljvan című műsor. Majsai Nyilas Tünde vendégem.
Jó napot kívánok!
Gondoltam, hogy majd valami kedveset fog mondani a szép hangján. No, tehát Majsai Nyilas Tünde a vendégem. A találkozásunk apropója legyen mondjuk az, hogy nemrégiben volt egy bemutatója a Víg Színház házi színpadán. A Csokonai Lili 17 hattyúk című művéből készült egy személyes produkció. Majd beszélünk erről, de elsődlegesen az jutott eszembe róla, hogy amikor ez a könyv megjelent, nagy tanácstalanságot és felbuzdulást és zúdulást keltve 1987-ben, akkor te 13 éves voltál.
Igen.
Milyen lány voltál te akkor?
13 évesen? Én éppen az Állami Balettintézetbe jártam akkor, és a Gellért téren, a mai Kolostorban laktam, abban a kör alakú vártoronyban.
Ott a Dombon, az a szép, amit úgy mindig megcsodálok a buszról.
Nekem volt szerencsém ott lakni, 4 évig.
És az nagyon romantikus, és ott az embernek folyton Rómeók vallanak úgy lentről, vagy?
Hát volt ilyen, igen. Mi telefonon vallottunk szerelmet egymásnak. Volt ilyen házi telefonunk, és ott mindenféle izgalmas történetek voltak, hát nem csak szerelemvallás, hanem kolbászkérés, van-e valami kajátok, egy kis alma. De hát ez egy nagyon izgalmas időszak volt, és nagy szerencsénk, hogy akkor ott lehettünk, mert egy pár évtized volt csak az a kiváltságos időszak, amikor az Állami Balettintézet hallgatói, vidéki hallgatói ott lakhattak. Mindössze 50-en voltunk abban az épületben, 25 lány és 25 fiú, és hát minden budapesti irigykedett ránk, hogy ott lakhatunk, és egy olyan közösség volt, ami egy nagyon-nagyon meghatározó része az életemnek. Az a 4 év, mindössze 4 év, hihetetlen, de így a gyerekkorom szinonimája, és hát nagyon-nagyon sokat merítek azóta is belőle, és hát az, hogy én mondjuk olyan lettem, amilyen vagyok, az többé-kevésbé annak a 4 nagyon erős időszaknak köszönhető, amikor az ember hát kénytelen kelletlen megpróbálta saját lábára állni egy életcéllal, mert akkor, amikor bekerültünk, akkor mindenkinek hirtelen egy életcél lett a színpad, és azt hiszem, hogy be is oltottam ezzel.
Hát Állami Balettintézet, balettáncosnak akarni lenni, ez olyasmi, amit nagyon korán kell elkezdeni. És akkor így felismerül bennem a kérdés, hogy vajon ezt az ember saját maga akarja-e abban a korban, vagy inkább a szülők ambicionálják ezt?
Igen, hát ez egy jó kérdés, pontosabban biztos volt, aki. Én most a saját gyerekeimen életén látom, hogy igenis nagyon nagy felelőssége van a szülőnek abban, hogy mi lesz a gyerekből, és figyelni kell, hogy mi áll neki jobban, miben tehetségesebb, kell-e valamerre terelgetni, vagy ő maga annyira határozott egyéniség, mert olyan is van, hogy azt akarja, és akkor nekem vinni kell ide-oda. Valóban, nálunk az édesanyámnak jutott eszébe, hogy nem akarok-e balettozni, bár jártam én Székesfehérváron, ahol laktunk, egy balettcsoportba, és látta, hogy hajlékony vagyok, filigrán, és biztos jól áll nekem ez a dolog. Aztán kiderült, hogy nagyon-nagyon küszködtem én ezzel, tehát sokkal jobban, mint ahogy ő gondolta, de a lelkemben, meg valahol máshol ez mégis elraktározódott, és noha nem lett belőlem táncos, mai napig táncos ember vagyok. Színésznőként nagyon sokat profitálok belőle ezzel a csúnya szóval.
És az, hogy táncos ember vagy, tehát konkrétan is szeretsz táncolni, és mondjuk mondod a férjednek, hogy vigyél el táncolni, vagy hogy?
Nagyon-nagyon szeretek táncolni, igen. Ritkán adódik alkalom, hogy családon belül, vagy pont a férjemmel elmenni táncolni valahová. Ő is egyébként gyerekként sokkal táncosabb volt, mint manapság, és látom, hogy még a nővérem is, az öcsém is, hogy kiszakít magának a magánéletéből időt arra, hogy elmenjenek táncolni a párjával. Mi nem. Hát érdekes módon. Így nem örülök, hogy esküvőkön táncolunk egy kicsit. Most már egyre kevesebb, ugye, mikor osztályunkban. De hát azért a tánc az továbbra is, és hát nekem azért szerencsére van lehetőségem táncolni a színpadon is.
Tehát a tánc benned van.
Igen, és remélem, láttam, hogy ezért még...
Igen, és reméljük, hogy ez így marad, azt
igen,
mondtad,
igen. Igen,
igen. Láttam az életrajzodban, hogy 1988 és 91 között Moszkvában éltél.
Igen.
Olyan arcokat vágám, szóval nagyon helyes arcokat vág, így minden kérdésben így nagyon belegondol, hogy most...
Nagyon nehezen látlak, mert szemből süt a napja,
értem.
És ezért inkább csak hallgatlak, igen.
Jó, tehát, hogy Moszkvában éltél családilag, majd erre kíváncsi vagyok, hogy kerültél oda, de igazándiból az az érdekes benne különösen, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak volt akkor. Igaz, te nagyon fiatal voltál, de hát talán lehetett belőle érezni valamit, vagy hogy mit lehetett érezni belőle. Arról jutott eszembe, hogy ez a 88, ez az az év volt, amikor például egy fiatal színész, mint Ternyák Zoltán fogta magát, és a főiskolát elvégezvén, ő kiment Moszkvába egy évre vagy két évre, mert 1988-ban ő, meg talán mások is úgy érezték, hogy most Moszkvában történnek a dolgok, tehát a világnak az a része. Most, ahol ott minden megváltozik, és ott kell lenni, ahol a dolgok történtek. Na, te vajon éreztél abból, hogy ott mi történik?
Ő már érettebb volt akkor, mint én.
Ilyet,
akkor
biztos,
16
igen.
évesen, ha jól számolom. Negyedéves balettintézetet zártuk, a negyedik évet, amikor az egyébként is egy nagy fordulópont volt az én táncos iskolámban is azt éreztem, és érezték meg a szüleim is nagyon jól, hogy nekem most ott döntenem kell, hogy folytatom-e azt az iskolát, vagy nem, sőt lehet, hogy abba is kellett volna hagynom akkor a táncot, és egy olyan fordulópont volt a család életében is, volt ez a lehetőség, az akkori Videoton-tól kapott lehetőséget az édesapám, hogy kiküldöttként a kinti Videóton kiküldöttségnél dolgozzon 5 évig, akkor még 5 évre szólt ez a megbízatás. És hát nagyon sokat gondolkoztak rajta a szüleim, hogy ki merje nekem minket tenni egy ilyen kirándulásnak, és úgy döntöttünk, hogy ebből mégiscsak több hasznunk lesz, mint amennyire féltünk tőle, és hát pont ugye a balettintézeti bizonytalanságok miatt is belevágtak. Helyettünk hozták a döntést természetesen, pontosan megkérdeztek minket is, de minket is hajtott a kalandvágy. És akkor kikerültünk a peresztrojka kellős közepébe, vagy pont akkor indultak ezek az izgalmas dolgok. De mi még részesei lehettünk annak, amikor kötelező volt az egyenruhát hordani, kötelező volt mindannyiunknak, 4 vagyunk testvérek, Lenin gyerekkorában Lenin gyermekkorában ábrázoló jelvényt kitűzni a formaruhánkra, és azzal kellett iskolába menni. És
gyerek, ez nagyon izgalmas. Gyerek Lenin jelvényben?
Igen, a göndörhajú Lenin, vörös csillagban, ezt kellett az iskolában kötelező volt hordani, és hát minden Lenin volt, mindent Leninről neveztek el akkor még, és hát akkor már tudtuk, hogy ezt ők se veszik annyira komolyan, de mégis így belekerülni ebbe a már akkor is abszurdnak tűnő világba, nagyon-nagyon nagy élmény volt. És hát részesei voltunk annak, amikor a rubelt felváltotta a dollár, és hirtelen a nagy jólétből egyszer csak hát egy nagyon nagy változást éltek meg akkor a szovjetek, tehát akik oroszok lettek hirtelen, és nagy izgalom volt. Ráadásul mi hát ennek úgy áldozatává estünk mi is, hogy az 5 évből 2 év lett mindössze, és azt hiszem, hogy ez nekem elég is volt akkor, tehát mi 2 év után hazajöttünk, és tudtuk
mert
folytatni az életünket.
Mert a Videóton befejezte a
Videóton
históriát.
A Videóton már megszűnt akkor pont a 2 év után, tehát így. Ennyi maradt belőle, de az a 4 év, hát vagy is volt? Tehát 5 évre mentünk ki, én 2 évig voltam ott, a szüleim 3. 3 évet töltöttek kint, de nagyon, nagyon, az is nagyon meghatározó volt. Úgy a családi időszámítást az Moszkva előtt és Moszkva utánról számoljuk, és hát azóta is minden, a szamovár és az összes, akkor mi nagyon, nagyon sok volt az a pénz, amit ott elkölthettünk, és hát rengeteg holmink van azóta is, bútoroktól kezdve, festményeken át minden, amit lehetett, azt mindent hazahoztunk, és hát tele. Az orosz nyelvtudás is, amit nagyon megszerettem, az is így ennek a hozadéka lett, valamint az öcsém, aki ebből a legtöbbet vitt át a később életébe, tudósítónként olyan orosz tudásra tettő szert, hogy később kiment újságíróként Moszkvába, ő a Népszabadságnak a moszkvai tudósítója volt, és akkor szerelmes lett, és feleségül vette egy orosz lányt, aki azóta is hát itt él velünk, ő most már Magyarországon.
Ah, orosz sógornő.
És hogy orosz sógornő van, és vele továbbra is oroszul beszélünk. Tehát így részévé vált Moszkva az életünknek.
Na most, amikor te 2 év után hazajöttél, akkor nem tudom, hol tartottunk a balettel, de gondolom valamikor volt egy olyan pillanat, vagy egy időszak, amikor ezt a dolgot feladtad?
Azért ezt még gyorsan elmesélem, hogy hogy amikor kimentünk Moszkvába, és azért volt az én zsebemben egy állami balettintézetből 4 évet elvégzett bizonyítvány, és a szüleim nem hagyták annyiban, hogy én ezt elfelejtsem, ezt a 4 évet, meg ezt a tudást, amit azért szereztem akkor 10-től 14 éves koromig. És szülői segítség, vagy barátok segítségével bekopogtattunk Igor Mojszejev iskolájába, pofátlanul, és megkérdeztük, hogy nem lehet-e itt tanulni. És Igor Mojszejevvel személyesen ott találkoztam, és megkérdezte, hogy mit szeretnék itt csinálni, mondom, hát táncolnék, itt az én bizonyítványom. És azt mondta, hogy nagyszerű, Szavjetszkaja, Vingerszkaja, Druzsba, tessék, álljon a rúdhoz. És így ott 2 évig táncoltam a Igor Mojszejevnek a stúdiójában, ami az utánpótlás csapatot jelentette akkor, de a felnőtt repertoárt egy az egyben elsajátították ezek a nagyon tehetséges gyerekek, és akik között hát nagyon nagy megtiszteltetés volt, hogy én ott lehetek.
Tehát ez most tulajdonképpen az a fajta táncegyüttest, amit úgy ismerünk, hogy ott állnak a lányok, és így hát, karba tett kézzel ott.
Ismeri a Mojszejev
együttest,
mint az ő
neve.
Igen, és a
fiúk pedig ott rugdosódnak, igen,
ez az. Pontosan az, igen. Aki egyébként nagyon nagyot alkotott, mert ez a néptáncból kialakult sótánc, ez az ő találmánya.
Uh-huh. Amit aztán elég sokfelé meglovagoltak, igen. Uh-huh. No, hallgassunk egy kis zenét, és utána folytatjuk a beszélgetést. Caminando por una calle yo te vi. Caminando por una calle yo te vi. Ya un día yo me enamoré. Ya un día yo me enamoré. Caminando por la calle yo te vi. Caminando por la calle yo te vi. Ya un día yo me enamoré. Ya un día yo me enamoré de ti. No, 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 no. Thank you.
caminando por la calle yo te vi, caminando por la calle yo te vi, yo un día yo me enamoré.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Kun, szombat délután, Majsai Nyilas Tünde a vendégem. Megyek így végig az életrajzán, tele van érdekes pontokkal. A következő, ahova most érkezünk, a balettáncosi ifjú kora, növendékkora után az, hogy hazajött Moszkvából, és akkor, ahogy látom, a színház felé orientálódtál, és az Arany János Színházba mentél el stúdiósnak, majd egy év múlva már a főiskola következett. Körülbelül így.
Így igaz.
Bolbologat. És úgy az érdekelne engem, hogy vajon hogy aránylik egy Arany János stúdió a főiskolához? Tehát, hogy amit ott tanul az ember, az mennyiben más, az talán az praktikusabb, vagy színpadszerűbb, vagy kevésbé elméleti, vagy pedig egész más, vagy ugyanolyan.
Nem volt ez annyira tudatos, hogy nekem ez feltétlenül jó tapasztalat lesz ez a stúdió. Ez úgy történt, hogy amikor hazajöttem, valóban elvégeztem kint két év a gimnázium, tehát én egy éve korábban érettségiztem, mint ahogy itthon, tehát nem 18, hanem 17 évesen már érettségi bizonyítványom volt, úgyhogy két év orosz iskola, és elcsúsztatva a másodévben kezdtem el kint a honismereti magyar gimnáziumot. Tehát az is két év volt, csak így az elcsúszás miatt mégis egy éve korábban fejeztem be, mint itthon. És a korosztálya még javában gimnazista volt, amikor én hazajöttem, és munkanélküli diák voltam. És akkor a Székesfehérvári Vörösmarty Színházban voltam beültető, hogy nézőtéri dolgozó, és akkor készültem a színművészeti főiskolára. Akkor még, úgy hívták. És volt egy székesfehérvári segítőm, Ficsóri Erika, aki segített felkészíteni, és még ilyen fehérvári egyéb színházi emberek segítségét kértem, hogy valahogy a színházi világban segítsenek tájékozódni, hogy mert én nem nagyon voltam soha igazából színházba járó ember. Ez, tehát nem onnan nőtt ki. Tehát tényleg a színház színpad szeretete az a táncból került át az én elképzelésem és a vérembe. Tehát, hogy kislányként a Diótörőben szerepeltünk, meg az Aidában, Operaházban, tehát ezt a színházi világot úgy is ismertem, de nagyon színházi előadásokat kint Moszkvában láttam, igen, a Sirályt és egyéb Tagankába jártam egyszer-kétszer, de nem voltam, az itthoni színházi világban különösen nem voltam tájékozott, és ott nézegettem Fehérváron a Vörösmarty Színházban az előadásokat, és kellett segítség, hogy milyen egy ilyen felvételi, meg mit kell, meg egyáltalán tényleg való vagyok-e én oda. És akkor készültem a monológokkal a felvételire, és az első felvételém az nem sikerült, és így kaptam azt a tanácsot valakitől, hogy próbáljak meg egy stúdiót, és ott hát, ha több tapasztalatot szerzek, és akkor hallottam erről a akkori Arany János stúdióról, Metzner János volt akkor az igazgató, és oda szerencsésen felvettek. Egy nagyon jó csapatba kerültem, többek között Pindrok Csabával együtt voltunk stúdiósok, Botos Éva, és valóban nagyon hasznos volt, mert elkezdtünk akkor stúdiósként szerepelgetni az előadásokban, ami nekem nagyon jó érzés volt, hogy statisztaként, sőt, később kisebb szerepeket is kaptam, és kipróbálhattam magam így ebben a színházi világban, és szereztem annyi önbizalmat, és ismerettséget, bővült a repertoárom, és tudtam, hogy hogyan kell hát eladni magamat, talán még ma sem tudom, de szóval mégis egy kicsit úgy otthonosabban éreztem magam ebben a világban, és a második felvételi már sikerült a főiskolára, hát ezekkel a segítségekkel.
Az Arany János Színház akkor egy gyerekszínház volt.
Igen. És soha nem volt, igazából soha nem volt igazán nagyon felvállaltan gyerekszínház, legalábbis akkor már, amikor én ott voltam, akkor már nagyon próbált jó gyerek repertoár is volt, de amellett egy komoly felnőtt repertet próbáltak is igazából kitörni ebből a skatujából, úgymond, hogy mi nem csak gyerekszínház vagyunk, hanem mi igazi komoly nagy színház vagyunk, és voltak felnőtt előadások is, ahol szerepeltünk, La Mancsa lovagja, Énekes madár, Tamás Járónak az Énekes madár című előadásában volt először egy szöveges szerepem, amiben sikert arattam, és az egy olyan jó érzés volt. Egy kecske és egy boszorkány szerepe volt egyébként felváltva. Ahhoz is kellett egyébként a mozgás. Azért lettem én, mert tudtam hátra bógnizni, ami egy ilyen átpördülés. És azt nem mindenki tudta, azóta is ezekkel azért időnként sikert aratok.
Hát meg gondolom, hogy hát tulajdonképpen ma is kislányos alkat vagy még, ezt úgy lehet mondani rád, bármi furcsa.
Igen.
És hát akkor meg, tehát egy ilyen színház az rád úgy direkt várhatott egy ilyen kislányra.
Nem.
De hát legalábbis akkor
nem,
ott azért
nem, akkor még színésznőként nem számítottak rám, nem számoltak velem, meg így, hogy az első év után sikerült a főiskola, aztán néhány év múlva Arany János Színház meg is szűnt, akkor lett az új színház. Most meg már nem járok arra felé. De színésznőként nem gondolkodtak bennem, akkor természetesen hát egy kislányként oda kerültem, valóban kislány voltam.
Kipróbáltak azért, nem ilyen kislányként, szóval mit, jó, hát kecske, boszorkány, de semmi kislány nem egy.
Nem.
Jó, nem.
Nem.
És aztán jött a főiskola, és ott aztán már...
Hát ami ilyen kislány...
Most azt próbálom így megtalálni, hogy rád találtak-e, mint kislány karakterre, hogy
adta
igen-e
volna
és
magát,
mikor.
Adta volna magát, igen. Hát a főiskolán nem, mert mindent kellett csinálnunk, és én a főiskolán Dajka szerepet is játszottam, bármilyen furcsa is.
Akkor... És milyen szerepkörben találtad meg a főiskolán leginkább magadat, hogyha ott mindent kellett csinálni?
Én nagyon szeretem a karakterszerepeket, a nagyon eltorzított karakterszerepeket. Ami szerettem most már egyre jobban, ahogy így magamat ismerem meg, és egyre jobban merem vállalni magamat. Így szeretem most már így a saját hangjaimat, de régebben nagyon jól esett belebújni egy nagyon távoli karakter bőrébe.
elbújni mögötte?
Hát, hogyha... Nem, belebújni. A főiskola utáni első nagyobb sikerem azt hiszem, hogy a Sógornőkben volt, ahol egy részeges koromnál, az kb. 20 évvel előre idősebb nőt kellett játszanom, és mai napig emlegetik, hogy az nagyon teli találat volt, tehát tudom, hogy az és nem a kislány szerepekben. Aztán volt később, amikor kipróbáltak a mi kis városunk, Emilia voltam, ahol lehettem kislány is. Sajnos az mai napig fájó pont az életemben, hogy nem úgy sikerült, ahogy kellett volna talán. De hát van ilyen biztos,
a szerep vagy az előadás? Együtt?
Igen. Hát most elsősorban az ember nyilván, amikor sajnálkozik, akkor a saját kép teljesítményét kevesli, mert egyébként, hogy a csillagok nem úgy álltak, arról nem tehetünk, de tudom, hogy bennem több volt, és rossz érzés arra gondolni, hogy talán én is tehetek róla, hogy az nem úgy sikerült. Legalábbis én erre így gondolok, aztán, hogyha másokat kérdezek, lehet, hogy ezt nem látják, vagy nem látták.
Na, még a főiskola végén írtál egy szakdolgozatot, láttam angolul a címét, megpróbálom lefordítani, tehát arról írtál szakdolgozatot, hogy a Csehov drámák, akik emberek, akik akarnak valamit. Akartak valamit, Csehov drámák karakterei, vagy szereplői. Mire jutottál velük?
Nagyon szeretném újraolvasni, biztos sok butaságot írtam, és úgy érzem, hogy nem igazán sikerült az a dolgozat. Elkezdtem arra, nagyon sok Csehovot játszottak akkoriban a magyar színházakban, és azon gondolkoztam mindig, hogy miért nem tudok mi jól Csehovot játszani, hogy miért van az, hogy Csehov az nem egy ilyen tércsapkodós bohózat lesz, holott ő annak írta őket. Mitől nem olyan? És ezeket kezdtem el boncolgatni, és egy ilyen nagyon általános dolgot vettem észre, biztos nem egy nagy felfedezés a csehovi karakterekben, hogy mindenkiben benne van ez az akarás, tehát valamit akartak, és valahogy úgy elsikkadtak ezek az akaratok. És nem csak a három nővére gond, mondjuk abban nagyon szépen látszik ez, hogy Moszkva, és aztán nem jutnak el, de nagyon sok ilyen szerep és sors van benne, hogy nem tudják igazán a vágyaikat valósággá tenni.
No, mondja Majsany Nyilas Tünde, aki visszajött Moszkvába, eljutott Moszkvából és visszajött Moszkvába. A zene után folytatjuk.
I dream of you, your eyes, my child, hold my joy. The sun, the moon, the seasons echo your sweet name. Autan rana matamu nalu Matani singa keina vula na ngauna Romoda na totoka ni adamu Come my child, I have watched you grow From child to woman You will learn as I have That love grows over time. Nalo loma vuambale ena veinga una.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsorunk, Majsai Nyilas Tünde a vendég. Én Stuber Andrea vagyok, és így mi ketten beszélgetünk. Végszínház. 1997-ben végeztél a főiskolán, Marton osztályba jártál, és a Végszínházba vitt az utad, és azóta is ott vagy. Ez 15 év.
Úristen.
Meglepődtél, ugye?
Igen. Igen.
No, hát neked mit adott, mit ad a Vígszínház, és mit nem?
Nem lehet, hogy inkább vért adok?
Jó.
Nagyon sokat kaptam ettől a színháztól, és én mindig igyekeztem adni mindenhol, bármit, amit csináltam, próbáltam teljes szívvel, tényleg a szinkronoktól kezdve mindent maximálisan, és néha már az emberek agyára megyek. Egyébként ez egy olyan tulajdonságom, amiből ki kellett nőnöm, tehát a 15 év ez arra jó volt, hogy végre megtanultam, hogy nem mindig az a fontos, hogy az ember minden áron tökéletes legyen, és kihozza a helyzetből azt, amit ő gondol. Mert ilyen voltam sokáig, és nagyon sok konfliktusom lett ebből, és most már érzem, hogy sokkal fontosabb a barátság, meg a kollégáimmal való jó viszony, mint az, hogy most minden áron az úgy legyen az a helyzet, ahogy én akarom, és minden áron azt mondjam, amit én jónak látok. Mert az élet azt igazolta, hogy ez nem biztos, hogy megéri. És ezt most azt hiszem csak zárójelben mondtam, mert nem tudom tovább fűzni. Nagyon sok szerepet eljátszottam, és Marton László úgy szerződtetett le, hogy nem leszek én itt naiva, ahogy te mondtad, és ahogy kinézted belőlem, amit nem is bántam, ezt képest megkaptam a Szállami boszorkányokban a Méri szerepét, ami egy nagyon általam nagyon kedvelt karakter volt, utána jött a Sógornők, tehát nagyon sokféle karaktert játszottam, ami szerintem ez nagyon szerencsés dolog. Tehát tényleg nem az volt, hogy csak a naivára gondolkodtak bennem, hanem sorban ilyen karaktereket játszhattam, és Kamarás Ivánnal eljátszottuk a Popcorn a nagy színpadon, ami a Született gyilkosoknak az eredeti változata, abból készült abból a regényből készült a könyv, az Oliver Stone film, és hát annak a női főszereplője lehettem. Ez is egy ilyen homályos pont az életemben, hogy kihoztam-e akkor magamból azt, amit kellett volna. Próbáltam olyan lenni, és nem volt teljesen rosszul kiosztva, tehát szerintem jó ötlet volt, hogy én voltam, csak azt hiszem, hogy kicsit tapasztalatlanabb színésznő voltam még szakmailag is, és tényleg ez a mint kolléga, nem voltam elég ügyes ahhoz, hogy mondjuk az Ivánból kihozzam azt, hogy ne egy félős kolléga legyen, mint amilyen egyébként. Nehezen lehet róla elképzelni, de tényleg egy nagyon visszafogott ember, aki nem is így szeret így nagyon így haverkodni, meg így udvarolgatni, aztán különösen nem. És ez nekem nagyon nehéz volt. Akkor kicsit egyedül éreztem magam, és nem tudtam ezen úgy túllibb benni, de hát eljátszottam azt a főszerepet. És így aztán ennek a nagy szériának így vége is lett lassan. Kisebb szerepeket kezdtem eljátszani. Nem tudom, hogy ennek köszönhető, vagy csak tényleg ez a bioritmusa van minden pályának biztos egy ilyen időszaka, hogy fölfelé, meg lefelé, hát így van, ezt tudjuk. De nem tudom, hogy ezeknek köszönhető-e, vagy tényleg egy büntetés volt esetleg, hogy én utána nem arra fele ment az én karrierem, mint ahogy elkezdődött. Még eljátszottam egy nagyon jó szerepet a házi színpadon, egy ír szerző darabját, a Diszkódisznókat, Enda Walsh darabját, a Gyuriska Jánossal kette játszottuk, és az ő sérülése miatt ezt sem játszhattuk ki, úgymond, mert egy évadig játszottuk, pedig nagyon jó darab volt, és nagyon jók lettünk volna benne, de pont amikor elkezdtünk, amikor beleértünk, és én beleértem különösen, mert lehet, hogy már kezdetekkor beletalált, akkor kellett levenni, és ezt nagyon-nagyon sajnáltam. És aztán lassan megismerkedtem a férjemmel, ami egy várható, nem is törés, de egy szünetet eredményezett az én pályámon.
Még egy picit, még a férj előtti időszakban volt olyan szerep, amit úgy érzed, hogy neked kellett volna eljátszani, és elment melletted? Most nagyon meregeti a szemét, mint aki soha nem gondolt ilyesmire.
Amit nagyon eljátszottam volna.
Tehát amikor álltál egy próbatábla előtt, és ki volt írva a szereposztás, és azt gondolod, hogy pedig ez
szerencsére most
neked.
Nem kell hazudnom, mert biztos taktikus lenne.
Különben, ha kellene, nyugodtan hazudhatsz is.
Biztos el is titkolnám, hogyha lenne, most nem jut eszembe. Ilyen, tényleg.
Jó, tehát akkor az érzés nincs meg, ez jó, ezt értem. Olvastam, hogy minden előadásba beviszel valami saját kelléket, vagy ruhát. Vagy.
Ezt én már mondtam valaki?
Nem, de ezt írtad a blogban, a végblogban írtad.
Tényleg?
Igen.
Ja, igen.
Ez valami babona, vagy ez tulajdonképpen része a szerep színészi eltulajdonításának, vagy elsajátításának, magáévá tevésének, vagy hogy van ez?
Soha nem volt ez tudatos, és mégis, soha nem úgy álltam neki egy próba folyamat, na, hogy most itt minden feltétlenül be fogom hozni azt a, vagy valamit be fogok hozni, de úgy alakul, hogy igen, hogy kell hozzá az, amit aztán a színház vagy nem jut eszébe, vagy később jut nekem is eszembe, hogy ott még kéne az a valami, és akkor én már nem szeretek ott kopogni a varoda meg a ruhatár előtt, hanem fogom is behozom. Nem, le van zárva. Senki nem szólt még ezért. És nekem is jó érzés tényleg, hogy valahogy mindig egy pici darab úgy ott van belőlem, csak belőlem. És tényleg még idáig nem volt olyan dolog, ahol ne lett volna saját kellékem. Mert saját ötlet az mindig van, persze, de így konkrétan ilyen tárgyakká. Manifestálódtak ezek a vágyak, hogy én ott legyek. Csak én.
Ha nem akasztottalak volna meg, akkor most ott tartanál, hogy lassan megismerkedtél a férjeddel, így fogalmaztál.
Igen.
És hát majd mindjárt elmondasz erről, amennyit akarsz, de amennyi így kívülről látszik, férj, boldog családi élet, 3 gyermek. Azon kívül, hogy ez így alakul, ebben van tudatos döntés is? A pályával szemben, ellenében, mellette, valahogy?
Hogy ez mikor történik meg egy színész életében, biztos vagyok benne, hogy nagyon számít az, hogy éppen valaki... Nek hol tart ez a bizonyos bioritmus, amit az előbb itt kitaláltam, hogy a karrierre átvéve. Nekem akkor pont egy olyan hullámvölgy volt, amikor éreztem, hogy na most kell valahová mennem, vagy valahonnan újat merítenem, tovább lépnem, hogy nem szabad ebbe belesüllyedni, vagy meg elhagyni, meg megsértődni, meg kiégni, hanem... De az élet szerencsére úgy hozta, hogy nem kellett ezért, mert jött, mert egyszer ott volt, és 30 éves voltam, nagyon szerettem volna már gyereket, és jött magától, és nagyon örültem neki, hogy egy picit leállhatok. Kicsit persze, úgy féltem tőle, hogy jaj, mi lesz velem, de ez nagyon hamar elillant, amikor már így láthatóvá vált, hogy egy gyermeknek fogok életet adni. És azóta 8 éves, most a Hédi lányom, és őt követte még 2 fiú, egy lendületből. És hát ők nagyon-nagyon-nagyon fontosak.
Említetted már így az elején, így, mellékletként, hogy ő külföldön éltetek. Tehát elmentél valahova családostól messzire, most integet, hogy ez nem egészen így van, jó, akkor
de
ezt átlépjük.
Van,
de
van.
Nyilván volt egy pillanat, így amikor el kellett dönteni, hogy elmegyünk a világ másik végére, kisgyerekkel, többel, egyel? Hárommal rögtön?
Hárommal
rögtön, tehát már akkor megvolt. Vagy inkább itt maradunk, vagy nincsen választás, mert ez egyfajta kötelesség volt.
Az én férjem, mert én a világ végére is elmennék, mondtam, és ez...
És ez úgy is van. Lett. Igen, igen.
Pontosan a világ végére mentünk el egy-két éves kislánnyal, és két darab öt hónapos fiúgyermekkel felszálltunk a repülőre, és 16 ezer kilométert repültünk, ez pontosan a Földnek a túlsó oldala. És ott csendes óceán közepén megálltunk, és azt mondtuk, hogy most ez itt nagyon jó. Kikapcsoltuk a mobiltelefont, és két évig éltünk a Fidzsi-szigeteken.
Jó, hogy ez csak így, tehát senki nem szólított oda, mert én úgy képzeltem, hogy biztos ide, valami küldetés.
Persze,
oda.
Úgy volt.
Ó, hát ez gyönyörű.
Úgy volt, nem. Hát nem indultunk így neki a világnak, és ráadásul sajnos ez a mesékben van így, hogy az ember gondol egyet, de például oda se olyan egyszerű, például meghívó nélkül az én férjem a Egyesült Dél-Csendes-óceániai Egyetemen volt oktató, és őt hívták úgy meg, hogy ott akkor pénzügyeket oktatott, és volt egy ilyen engedély, hogy beléphetünk az országba, és ott lehetünk. És egy évre szólt a szerződésünk, de sikerült még egy évre meghosszabbítanom, mert akkor úgy éreztük, hogy még ez belefér. És két év telt így el, és hát nekünk meg ez a gyerekeink, de a gyerekeknek nem biztos, mert ők még túl kicsik voltak, a lányomnak biztos, hogy ez nagyon, nagyon fontos volt, mert megtanult angolul, azóta is folyékonyan beszél angolul, és fejlesztjük ezt a kincset, mert azért ez nagyon jó dolog. És hát nekünk is. Tehát most az lett, a mi felnőtt korunkban, mint gyerekként volt a Moszkva, hogy Fidzsi előtt, Fidzsi után, és most majd számoljuk, te jó Istenem, a 4 év telt el, hogy hazajöttünk. De hát azóta is nagyon fontos, és ezek a zenék, amiket hoztam, ezek egy ottani színházi élményemnek a emlékei.
Akkor most az utolsó falatot meghallgatjuk belőle, és aztán folytatjuk.
Le cœur brisé, Tangimothia fuit son village et courut dans les montagnes, et morte d'épuisement. Broken hearted, Tangimothia fled from her village into the mountains and was completely exhausted.
No, Seneca. Senikau, no, no,
bárhol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy, Majsai Nyilas Tünde a vendégem, Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám. Ott tartunk Tünde gazdag életében, hogy hazajött külföldről, és a Víg Színház tagja lett ugyanúgy továbbra is, mint ahogy előtte volt, és akkor most így egy gyorsan átlépjük ezt a 4 évet, és mert már nagyon fogy az időnk, most így a végére érünk a jelennek, amikor is két, ha jól gondolom, 2 Víg Színházi előadásban játszol jelentős szerepet, ugye az egyik hát eleve a tied, de a másik pedig a Lovakat lelövik, ugye, ahol egy terhes kismamaként veszel részt a táncversenyben, és hát nagyon megrázó, a plakáton is eleve te vagy, és az arcodon úgy látszik az egész. Jó, gondolom, ez egy fontos szerep, de a másik apropónk pedig egy mono előadás a házi színpadon, amit az elején emlegettünk, a 17 hattyúk Csokonai Lili, amit egyedül játszol, és hát ez egy elég izgalmas produkció. Jó kritikákat kapott egyébként, ez egy friss bemutató, olvastam egy-két kritikát, dicsérték. És azt gondolom, hogy ez egy kockázatvállalás volt ez a produkció több szempontból. Most csak 3-at mondok. Az egyik, hogy egyedül vagy a színpadon. Minden a tiéd, minden a te válladon. A másik, hogy ennek a darabnak a nyelvezete nagyon különös, régies. A harmadik, hogy még ráadásul van egy kerekesszék, amiben te dolgozol egy ferde színpadon.
Igen.
Ami, hát mondjad,
többek
milyen.
Között, 3 dolog miatt akartam ezt eljátszani. Egy, mert egyedül vagyok a színpadon. 2, mert van ez a nagyon nehéz nyelvezet, és 3, mert...
Az a kerekesszék?
3, mert a kerekesszék. Egy ferde színpadon, tehát van egy fizikai kihívás is. De az elsőleges, hát ez nekem egy nagy kövem volt, amit én le akartam tenni mindenképpen. De most jó értelemben nagyon régóta hordozom magammal ezt a vágyat, hogy ezt én szeretném elmondani, bárhogy. És tényleg úgy voltam vele, hogy most egy kicsit színháziatlan, amit mondok, de nem érdekel, hogy milyen fogadtatása lesz, hogy ez kinek, hogy másnak mennyire fontos. Reméltem, hogy másnak is fontos, de ettől függetlenül akartam elmondani ezt. És elárulom, hogy 10 éve fogant meg először bennem ez a gondolat, hogy ezt én meg akarom csinálni, és kellett is az idő ahhoz, hogy nem csak, hogy megtanuljam ezt a szöveget, hanem hogy megérjen bennem ez a szerep, és akkor 10 éve ezt nem volt lehetőségem előadni, és nem bánom, mert annyit értek bennem ezek a gondolatok, és mai napig ez a szöveg, Eszterházy Péternek ez a szövege, ahányszor elolvasom, mindig találok benne újat. Tehát egy olyan kimeríthetetlen szövevény, történet és szöveg szőttes, hogy nagyon, nagyon izgalmas dolog benne kalandozni. És úgy érzem, hogy jókor leadódott ez a lehetőség, hogy én ezt eljátszhassam. Nagyon sokat keresgéltem, az első példányt azt én írtam a regényből, és azzal a már megtanult szöveggel kellett nekem az a biztonság, hogy én tudjam, hogy ezt én valóban el tudom mondani ezt a szöveget, mert egy 16. századi barokkos nyelvezeten írt történet, és amikor nagyjából már magamévá tettem a szöveget, kezdtem el keresgélni embert, aki ezt nekem megrendezi, mert tudtam, hogy én nem birkózok meg ennyi ellentmondással, amit ez az előadás rejt magában, a szöveg és a történet, a szereplő, tehát ez a 16. századi szöveg, ezen a 80-as években elmondott történettel, ez a takarítónő, cigány asszony, aki a Eszterházy Péter filozófiai magasságaiban is szárnyal, és közben mindez ez a vágyal átitatott egyébként hétköznapi történet. Tehát annyi, ja, és mindezt a 2012-ben ma a Víg Színházban ez hogyan hangzik. Tehát ezeket én nem tudtam megoldani, ezeket az ellentmondásokat, és mindenképpen akartam embert, aki egyrészt külső szemmel lát rá ezekre a dolgokra, meg az előadásra, erre a szövegre, rám, mint színészre, és segít elegyengetni ezeket az ellentmondásokat. És 7 rendezőt kerestem meg, mire a 7. Sopsi Csárpád azt mondta, hogy vesz szívesen, elvállalja és lát benne fantáziát. És nagyon örülök, hogy ő lett végül is, mert szerintem egy olyan képi világot tett hozzá ehhez a szöveghez és a történethez, ami nagyon jót tett neki. Én nem is mertem ilyenre gondolni, hogy lehet körülötte ennyi minden, hogy ezt hogy fogom megszervezni, hogy kapunk rá pénzt, hogy technikailag hogy fogja a Víg Színház megoldani a házi színpadon, hogy mozogjanak a falak. És hát nagyon-nagyon-nagyon örülök, és nem ér, tehát úgy érzem, hogy több lett tőle tényleg az előadás. Hogy ez másnak is jó, az külön öröm, mert azóta nagyon sok jó visszajelzést kaptam.
Mondtad itt az elején ennek a produkciónak a felemlítésekor, hogy tulajdonképpen mindegy volt neked, hogy kinek ez hogy lesz, ezt neked meg kell csinálni. És érdekes, hogy amikor én láttam ezt az előadást, akkor ott történt egy kis gigszer, elgurult egy üveg víz az első sorhoz, és kiömlött, és egy első sorban ülő idős hölgynek a táskáját levizezte, aki hát ezt úgy érezhetően negatív kisugárzással fogadta, és akkor az volt az érdekes számomra, hogy te egy megfelelő pillanatban kiszóltál két mondat közül neki, hogy elnézést. És az annyira meglepő volt, te ennyire rajta vagy egyébként azon túl, hogy benne vagy ebben a nem tudom hányszoros, hány korszak, hány nyelv, stb. Ebben a nagy összetett gombócban, ami ez a produkció, és közben ennyire rajta vagy azon is, hogy mi történik a nézőtéren, és
azt
történik
tudom,
egy ilyen
ki
kis...
Hol ül.
Igen, ez hogy ott van, ez ilyen csoda? Tehát ennyi fejed van ilyenkor?
Nem, hát ott kell lenni. Ott kell lenni. Ezt úgy érzem, hogy ez csak akkor működik, hogyha tényleg ott vagyok. Egyébként elnézést kérek a hölgytől utólag is. Ez benne van az előadásban. Tehát nem improvizáltuk, és nem gigszer volt. Valóban...
Na, hogy az ott elgurul, több, igen, de hát nem feltétlenül.
Több víz volt benne talán, mint amennyi szokott lenni. Még nem mértük ki... pontosan, hogy mennyi kell, vagy kevesebbet ittam belőle. Játszani kell. Nagyon-nagyon remélem, hogy ha már elkészült tényleg ez az előadás, akkor sikerül rá embereket szerezni, és játszhatom többször, mint kétszer, mert kell, tehát érzem, hogy jó lenne, hogy ahhoz, hogy ez igazán jó legyen az előadás, kell játszani, és kell, nem csak fizikailag el kell mondanom hetente, hanem tényleg jó lenne ez a az hogy ez meg eljátszom minél gyakrabban, akkor úgy érzem, hogy jobb lenne. Úgyhogy ezzel még kell, de remélem, hogy ha látják, hogy ez nem csak az én vágyam volt, hanem Eszenyi Enikő, aki megengedte, hogy ezt eljátszom, és nagyon hálás vagyok neki. Hogyha látják, hogy ez siker, akkor talán többször merik majd kitűzni.
Hát, biztos. És egyébként az évadodról, vagy közeljövőről tudsz nekünk valamit így ígérni, nem? Rázza a fejét, hogy nem?
Nem tudom. Nem nagyon érdeklődtem, ezt akartam idénre, az első fél évre ez volt az én feladatom.
Boldogált ez téged?
Nagyon örülök neki. Sőt, annyira, hogy tényleg legszívesebben minden nap eljátszanám, és olyan szinten, ez egy olyan szerep, hogy mindent el lehet benne játszani. Nem is tudom, hogy ezentúl, hogy fogok más szerepbe belefogni, és annyira én vagyok, ráadásul én ilyet még nem játszottam, amikor ennyire egy személyben lehetek nő, és mesélhetek ugyan valaki másnak a bőrében szintén, mert Csokonai Lili vagyok, de annyi mindenről lehet vallani, hogy színésznőként ez elég.
Jó, hát akkor kívánok sok 17 hattyúkat, vagy legalábbis eleget, és akkor itt fejezzük ma be, mert az időnk letelt. Úgy nézem az arcodat, még mondanál valamit?
Biztos. Biztos, mert nagyon-nagyon nagy hálával tartozom azoknak az embereknek, akik segítettek egyrészt ebben az előadásban, másrészt a pályámon, és a Víg Színháznak, Marton Lászlónak, Eszenyi Enikőnek, Falusi Lillának, aki végül is szerezte nekem Sopsi Csárpádot, akinek szintén hálával tartozom, és az összes kollégának, akik most nagyon-nagyon-nagyon jó családtagjai az életemnek. Köszönöm, hogy ilyen boldog lehetek. Ezt mindenképpen szerettem volna elmondani, de nem tudom, hogy sikerült-e.
Én szerintem sikerült. Jó, én meg köszönöm szépen, hogy eljöttél, és beszélgettünk. Majsai Nyilas Tündét hallották, az Ahol Hely Van színházi belépő című műsorban. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, hallgassanak bennünket jövő héten is. Viszont hallásra!